Lemondott a nemzeti erőforrás miniszter Réthei Miklóst, Balogh Zoltán váltja a tárca élén. Az első 10 perc után 2 forint lesz a telefonadó, de havonta maximum 700, még dolgoznak a részleteken. Vagyonosodási vizsgálatok, uzsorásokat és papíron minimálbért keresőket vizsgálnak az ellenőrök. És áram nélkül maradhat 8 család Örményesen, a szolgáltató nem akar új hálózatot építeni az elavult helyett. Jó reggelt kívánok, lemondott Réthei Miklós nemzeti erőforrás miniszter. Ezt a miniszterelnök szóvivője jelentette be Kazahsztánban, ahol Orbán Viktor vezetésével 2 napos látogatáson van egy kormányzati üzleti delegáció. Szijjártó Péter azt mondta, Réthei Miklós már 2010-ben jelezte, hogy félidőben lemond miniszteri posztjáról. A kormányfő megköszönte a munkáját és elfogadta a lemondást. Szijjártó Péter azt is bejelentette, hogy további kormány átalakítás is várható, amelyről később döntenek. A nemzeti erőforrás minisztériumban azonban ugyanígy folytatja munkáját, vagyis továbbra is ide tartozik az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a szociális terület és a sport is.
Mivel az elmúlt 2 év azt mutatja, és ebben a miniszter úr és a miniszterelnök úr is egyetértettek, hogy sikeres volt ez, a jó döntés volt ez, és sikeres kormányzati teljesítményt tett lehetővé, hogy korábban 4 különálló minisztériumban lévő feladatokat egy minisztériumban integráltak, ezért természetesen nem kerül el egyetlen egy terület sem a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól.
Réthei Miklóst Balogh Zoltán társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár váltja a poszton, miután a miniszterelnök őt kérte fel. Balogh Zoltán közleményében azt írta, nagy megtiszteltetés számára a miniszteri jelölés, terveiről a parlamenti bizottsági meghallgatásokon számol majd be. Az MSZP szerint Réthei Miklósnak el sem kellett volna vállalnia a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetését. Korózs Lajos, a párt elnökségi tagja azt mondta, a távozó tárcavezető felkészült orvosprofesszor, de nem ért például az oktatáspolitikához vagy a kultúrához, amelyeknek a felügyeletét szintén rábízták. Az LMP szerint Réthei Miklós súlytalan miniszter volt, akinek a feje felett döntöttek a tárcáját érintő kérdésekben. Szabó Tíme, a frakcióvezető helyettes azt mondta, Réthei hivatali ideje alatt az elmúlt 22 év legdurvább megszorításait tapasztalták az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a szociális feladatok területén. Olaj, gázipari és gyógyszeripari megállapodások születhetnek Kazahsztán és Magyarország között, erről tárgyalt Orbán Viktor a közép-ázsiai országban. Aláírják egy kazah-magyar közös cég alapító okiratát is, amely magyar szakemberek részvételével segíti majd Kazahsztán mezőgazdaságának fejlesztését.
Miniszterek, vállalatvezetők, vállalkozók több mint 100-an kísérték Orbán Viktort Kazahsztánba. A 16 milliós közép-ázsiai ország a térség legerősebb gazdasága. Olajban, földgázban, ásványi kincsekben gazdag, 7,5%-os a gazdasági növekedése évente. A fővárosban Asztanában sorra épülnek a felhőkarcolók, köszönhetően a kiapadhatatlan szénhidrogén lelőhelyek hatalmas bevételeinek. Varga Mihály, a kazah-magyar kormányközi kapcsolatok bizottságának társelnöke szerint nem használjuk ki eléggé azt, hogy 4000 kilométerre Magyarországtól még mindig jól ismerik és keresik a magyar termékeket, és Kazahsztán komolyan érdeklődik Magyarország iránt.
Kazahsztán is elkezdett kifelé nyitni, hiszen az elmúlt 20 évben az ország megerősödött, a természeti kincsekből tudott fölhalmozni egy olyan tőkét, amelyel most mindenféle pénzügyi, gazdasági befektetésekre törekszik. Magyarország pedig kész arra, hogy ebben partnere legyen az országnak, Kazahsztánnak.
Az országban a Magyar Olajtársaság az elsők között fektetett be. A cég vezetője azt mondta, újabb beruházások reményében érkezett, miután nagy olajmezőket találtak a térségben. A MOL teljes szénhidrogén készletének 5%-a van Kazahsztánban. Hernádi Zsolt szerint ettől olcsóbb nem lesz a benzin.
Nincsen árban jelentősége, ez egy ellátás biztonságilag már van jelentősége, hiszen az ember mindig, amikor számol egy ilyen olajmennyiséggel, ez az olajmennyiség végső soron lecserélhető és áthozható Magyarországra.
A 2 napos miniszterelnöki látogatáson gazdasági egyezményeket írnak alá a két ország képviselői, és Orbán Viktor pénteken találkozik Kazahsztán államfőjével és a kazah miniszterelnökkel is.
A közép-ázsiai ország tavaly 55 milliárd dollár értékben adott el a világban kőolajat és földgázt, de ennek csak kis százaléka került Magyarországra. Kazak szakemberek szerint ahhoz, hogy komoly üzleti partnerként tekintsenek Magyarországra itt ebben a térségben, ezekből az energiahordozókból kellene nagyobb mennyiséget vásárolnunk. Cserébe feldolgozott mezőgazdasági termékeket, élelmiszereket, vetőmagokat és gyógyszereket adhatnánk el itt Kazaksztánban. Azt mondják, itt erre komoly fizetőképes kereslet lenne. A híradót Asztanából, Kazaksztán fővárosából Szimics Kulászló tudósította.
Júliustól jön a telefonadó. A tervek szerint az első 10 perc ingyenes lesz, majd percenként 2 forint adót kell fizetnie a hívófélnek, havonta legfeljebb 700 forintot. A kormány a részletekről ma egyeztet a távközlési szolgáltatókkal.
Mindegy, hogy vezetékesről vagy mobilról tárcsáznak, a telefonadót mindenkinek fizetnie kell majd. A szaktárca azt javasolja, hogy minden hónapban az első 10 perc legyen adómentes, utána percenként kellene 2 forintot fizetni. Aki viszont nagyjából 6 óra telefonálás után eléri a 700 forintot, annak már további adót nem számláznának. A tárca szerint azoknak lesz segítség a 10 perces időkorlát, akiknek már most is nehézséget jelent a telefonszámla befizetése.
Eddig vizsgálataink szerint kb. Ez a 10 perc az, ami a előfizetőknek olyan mondjuk 15-20%-át olyan mértékben érint, hogy lényegében ők nem is beszélnek többet egy hónapban ennél. Tehát feltehetően ez az előfizetőknek az a szegmense, akiknek a leginkább terhet jelent a telefonálási díj, a telefonköltség.
Az SMS-ek és az MMS-ek után is egyenként 2 forint lenne az adó. Sokan használnak olyan díjcsomagot, amelyekben nem kell külön perc díjat fizetni. A tervek szerint ezeket az ingyenes beszélgetéseket továbbra sem terhelné adó, a közterhet az előfizetési díjakba építenék be. Szakértők szerint a telekommunikációs adó jelentősen megváltoztathatja a magyarországi telefonálási szokásokat. Lesznek, akik jóval kevesebbet beszélnek majd, de egyre inkább elterjednek az okostelefonok is, amelyeken az internet segítségével lehet olcsóbban telefonálni.
Ön is egy trend, hogy egyre több olyan megoldás van, amivel ugye nem a GSM hálózatot használjuk telefonáláskor, hanem a netet, és ez egy világszintű trend, tehát ezt egyre többen használják, és nagyon sok olyan program van, amit okostelefonokra fel lehet telepíteni, és így ki lehet kerülni a mobil hívások költségét.
A kormány úgy számol, hogy a távközlési adóból idén 30, jövőre körülbelül 52 milliárd forint folyhat be a költségvetésbe.
Egy pécsi hírportál szerint megtalálták Rozs Szabolcs szakdolgozatát a Pécsi Tudományegyetemen. Gyurcsány Ferenc egykori sógorának diplomamunkáját hetek óta keresték. Az egyetemen hírzárlat van, ezért nem kommentálták az értesülést. Szerdán a volt miniszterelnök az ATV-nek a szakdolgozatáról azt nyilatkozta, nem másolt volt sógoráról, csak inspirálta őt az Azonos című másik munka. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferencnek nem sikerült tisztázni a magát szakdolgozata ügyében.
Tudom, hogy nincsen plágium.
Gyurcsány Ferenc állítja, nem másolta le volt sógora szakdolgozatát. A Demokratikus Koalíció elnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában hangsúlyozta, hogy a plágium csak úgy bizonyítható, ha a két dolgozat megegyezik. Mivel azonban mindkettő eltűnt a Pécsi Egyetemről, az ügyben csak sejtetni vagy gyanúsítgatni lehet.
Nem elegendő fondorlattal gyanút szőni és állítani, tessék bizonyítani, és nem megyünk bele abba a zsákutcába. Mert abban a zsákutcában maga van a politikai halál.
A Fidesz szerint a volt szocialista miniszterelnök vádaskodik, de még nem sikerült tisztáznia magát szakdolgozata ügyében. A párt szóvivője úgy véli, Gyurcsány Ferenc semmiféle érdemi cáfolatot nem mondott a gyanúsan egyező szakdolgozatok ügyében.
Egy megoldás van, ez pedig az, hogy Gyurcsány Ferenc megkeresi a szakdolgozatát, bemutatja, és ezzel hitelt érdemlően bizonyítja az ő igazát, és hitelt érdemlően visszautasítja akkor a vádakat.
A Hír TV Célpont című műsora számolt be először arról, hogy Gyurcsány Ferenc 1984-ben ugyanazzal a címmel írt szakdolgozatot, mint 4 évvel korábban akkori sógora Rozs Szabolcs. A Hír TV oknyomozó riportja szerint a volt miniszterelnök szakdolgozata több ponton megegyezhet volt sógora diplomamunkájával. A pécsiújság.hu internetes hírportál szerint a Pécsi Tudományegyetemen időközben megtalálták Rozs Szabolcs szakdolgozatát. Az intézmény ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. Az ügyről addig nem nyilatkoznak, amíg az április közepén felállított tényfeltáró bizottság nem fejezi be a munkáját. Az egyetemen azután rendeltek el vizsgálatot, miután kiderült, hogy Gyurcsány Ferenc és volt sógora dolgozatát sem találják. A bizottságnak választ kell találnia, miként tűnhettek el a köziratok az egyetemről, illetve hogy plagizálta Gyurcsány Ferenc. A PTE egyébként a rendőrségen is feljelentést tett a volt kormányfő dolgozatának eltűnése miatt.
Vagyonosodási vizsgálatot indít az adóhivatal azoknál, akik rendszeresen adnak kölcsönt magánszemélyeknek, vagyis feltehetően uzsoráznak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén a tavainál is több ilyen ellenőrzést rendelt el. Azok sem alhatnak nyugodtan, akik papíron minimálbért keresnek, de valójában milliókat visznek haza havonta. Tavaly 30 milliárd forintot hozott be ezekből a vizsgálatokból az adóhatóság.
Saját házában fogtak el a rendőrök egy uzsorást egy éve Sajóhídvégen. Bükkaranyoson pedig a háza előtt kaptak el egy másik férfit milliós kölcsönök miatt. Ezeket az ügyeket eddig a rendőrség vizsgálta, de mostantól az adóhatóság is nyomoz. Egy 20 négyzetméteres luxus terasz egy többszintes apartman tetején, vagy egy udvaron álló luxuskocsi, legtöbbször ilyenekre figyelnek fel a pénzügyőrök. Idén sokkal több vagyonosodási vizsgálatot indítanak, mint tavaly.
Állandóan minimálbér vagy az alatti jövedelmet tüntet fel.
Azokat kiemelten vizsgálják, akik papíron csak minimálbért keresnek, de luxus körülmények között élnek, például abból, hogy rendszeresen adnak nagyértékű kölcsönöket.
A rendelkezésére álló adatok alapján kiderül, hogy a magánszemély mondjuk adott esetben akár 10 embernek is adott több milliós kölcsönt. Megnézi a rendelkezésére álló adatokban, hogy a bevallásában csak minimálbére volt, ami azért értelemszerűen nem nyújt fedezetet a sok milliós kölcsönre.
Sokszoros bírságot szabhatnak ki uzsorázás miatt. Ha például kiderül, hogy valaki egy év alatt 10 millió forintot szerzett a kölcsönökből, de csak minimálbérre van bejelentve, ami évi 1,2 millió forint, akkor meg kell fizetnie az adóhiányt. Bírságként pedig kiszabhatják ennek a dupláját is, vagyis 10 millió forint fekete bevétel után 26 millió forintot kell befizetnie az adóhatóságnak. Idén eddig 300 vagyonosodási vizsgálatot fejeztek be, az esetek 90%-ában találtak adózatlan jövedelmet. Átlagosan évi 11 millió forintot nem vallottak be.
Ma kiderül, áram nélkül marad egy 8 család a Szolnok megyei Örményesen. A gépállomás dűlőben lakóknak a szolgáltató korábban bejelentette, veszteséges a szolgáltatás, ezért lekapcsolják a hálózatot. Ők viszont el sem tudják képzelni, hogy ilyen megtörténjen. Ma újra asztalhoz ülnek a felek, hogy tárgyaljanak.
Minden olyan kilátástalannak tűnik, hogy borzasztó. És nagyon félünk, hogy tényleg kikapcsolják az áramot.
Ez a fiatal nő Gyeden van 18 hónapos kislányával. Eddig az Iboflex Kft. Biztosította otthonukban az áramot. Azonban a cég februárban levelet küldött, hogy velük együtt 8 családnál lekapcsolják a hálózatot.
Kaptunk az Iboflex Kft.-től egy levelet, hogy ők 90 napon belül ki fogják kapcsolni az áramot nálunk, mert ők nekik nem áll tovább érdekükben szolgáltatni az áramot, mert veszteséges nekik.
Az elektromos hálózat ugyanis annyira előregedett, hogy lényegében szökik az áram belőle. Teljesen új rendszert kellene kiépíteni, amit a szolgáltató nem vállal. A lakókat viszont ez nem érdekli, mert ők arról nem tehetnek, hogy veszteséges a cégnek a szolgáltatás.
Ez borzalmas. Ezt nem lehet a 21. században el se képzelni. Mikor műutat csinálnak tanyákhoz, villanyt vezetnek tanyákhoz, innen meg elveszik.
A lakók többségének nincs hova mennie, és bekötött áram nélkül el sem tudnák adni házaikat. Az EON időközben jelezte, hogy kiépíteni az új hálózatot. Ez viszont akár egy-másfél évbe is beletelhet. A jelenlegi szolgáltató, az Ivoflex a legutóbbi egyeztetésen már azt ígérte, megvárja a lekapcsolással az új rendszer elkészültét.
Hogyha a megoldás kialakításának az időigénye esetleg több, mint a mi felmondási időnk, akkor mi a szükséges időpontig türelemmel leszünk és fenntartjuk a szolgáltatást.
Pénteken még egyszer egyeztetnek az érintettek. Ha nem sikerül pontot tenni az ügy végére, szombaton akár le is kapcsolhatják a hálózatról az érintett otthonokat.
A híradó után jön a ma reggel, a stúdióban már ott van Novodomszki Éva. Szia Évi, jó reggelt! Mivel készültök ma reggel?
Jó reggelt kívánok, szia Andi! 2013-tól jön a biztosítási adó, a Szél Kálmán tervben szerepel egy egységes közteher terve. Az életbiztosítások lennének csupán azok, amelyek ez alól mentesülhetnének. Az új adónak bevezetéséből 50 milliárd forint bevételt remél a kormányzat, erről is beszélgetünk a mai adásban. Aztán utána nézünk annak, hogy valóban elfogult-e a Freedom House jelentése. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az anyag olyan téziseket is tartalmaz, amelyeket már régen megcáfoltak. Kovács Zoltán erről itt az adásban is beszél majd, illetve azt is megnézzük, hogy Szócska Miklós szerint nincsen privatizációs szándék a kórházak államosítása mögött, az egységes állami kórházhálózat kialakítása nyomán egységes kapacitás szabályozást lehetne érvényesíteni, ehhez a Magyar Kórház Szövetség elnöke Rácz Jenő is hozzászól majd itt nálunk az adásban.
Évi, köszönjük szépen! Előbb azonban jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés híradóval, legközelebb 7 órakor várom Önöket, viszontlátásra!